A mi segítségünk és húsvéti ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. A feltámadás ünnepén szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együtt ünneplésünket. Énekeljük testvéreim kezdőénekként a 228. éneket. A 228. énekünk így kezdődik, e husvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Hallgassuk meg, drága testvéreim, a húsvéti evangéliumot a Márk írása szerint a 16. rész első 16 verséből. A Márk evangéliumának 16. részéből az első 16 verset olvasom. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfelköltekor. És azt mondták maguk között, kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Az pedig azt mondta nekik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott, nincs itt. Íme a hely, ahová őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. És nagy hamar kijövén elfutottak a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta el őket. És senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Mikor pedig reggel a hétnek első napján föltámadott, megjelent először Mária Magdalénának, akiből hét örlögöt űzött ki. Ez elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek. Ezeknek sem hittek. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És azt mondta nekik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, eltávozik. Kegyelem Istenet tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Jeltek, imádkozzunk, halljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal rólunk bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért, hogy te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 232-es éneket. A 232-es énekünknek mind három versét énekeljük. Az első így kezdődik, győzelmet vettél, ó, feltámadott.
Oh,
Imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy ismét ünnepre hívsz minket. Köszönjük, hogy részesíteni kívánsz minket a Jézus győzelmében. Abban a különös győzelemben, amit soha egyetlen földi nagy hatalom sem tudhatott a magáénak. Mert ember a másik ember fölött akar gyakran győzni. Egyik nemzet a másikat akarja maga alá gyűrni. És emiatt hull annyi embervér ezen a földön. Köszönjük Jézus, hogy a te győzelmed egészen más. Ami ős ellenségünket, a halált, a kározatot, a pokol riasztó mélységét győzted le húsvétkor. Győzelemre sóvárgó lélekkel jöttünk mi ma ide újból, Istenünk. Mert sok veszteségünk van az élet rögös útján bukdácsolva. Sokszor reményünket veszítjük. Örömünk törik össze. Békességünk lesz oda. Sokszor a türelmünket veszítjük. És bizony sorban egymást is elveszítjük. És maradunk sokszor árvák, özvegyek, magányosak, magunkba zárkózottak, kétségbe esettek, nyugtalanok, félénk szívűek és aggodalmaskodók. És bizony megvalljuk őszintén előtted Istenünk, hogy ezen lehúzó démoni hatalmak fölött nem tudunk győzni. Ehhez már a te erőd szükséges. Az az isteni hatalom, amely ki tudta hozni Jézust is a holtak birodalmából. Hozz ki minket is, Urunk, életünk mélységéből, a halálnak a félelméből, veszteségeinkből, és adj nekünk győzelmet. A te győzelmedet ad nekünk, Urunk, mert másként sorozatosan csak vesztesek maradunk. Köszönjük, hogy ünnepelni hívtál ide, és hisszük, hogy mennyei eredetűvé teszed a mi földi ünneplésünket, hogy abba semmi üröm, keserűség, bűn ne vegyüljön. Köszönjük, hogy Jézusért megáldasz a mi együttlétünkben, Atyánk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 233-as énekünknek a harmadik versét. A 233. ének harmadik verse így kezdődik. Nincs már szívem félelmére, nézni sírom felekére. A testvérei ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét a Márk evangéliumának 16. részéből, a 9-től 14-ig terjedő versekből. Felolvasom az igét a Márk evangéliumának 16. részéből, a 9-től 14-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ez elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseredtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek. Ezeknek sem hitték. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Eddig tart az alapigen. Különös, szokatlan hír kering húsvét első napjának kora reggelén a Jézus tanítványi körében. Ez a hír röviden így szól, ő él. A reakció minden esetben, amint halljuk alapigényben többször is ismétlődve, az, hogy akik ezt a különös hírt hallották, nem hitték. Testvérek, ma is rengeteg különös eseménynek a híre kering keresztül kassul ebben a világban, különösen gyorsan. Mert hogy ma már az információs eszközök szinte mindenkinek a rendelkezésükre állnak. És ami a föld túlsó sarkán történik, néhány perc múlva már itt is tudhatunk róla. És bizony mi is vagyunk így, egy-egy különös, szokatlan hír hallatán, hogy nehezen hisszük el. Vagy legyintünk, ó, ez csak kacsa. Megint csak az újságíróknak valami előrángatott témája, ami nem is biztos, hogy igaz. Testvérek, hadd kérdezzem, vajon nem így vagyunk-e mi évről évre ezzel a különös 2000 éve hangzó hírrel, hogy valaki föltámadt a halálból és él. Mert ha csak így viszonyulunk mi is ehhez a különös hírhez, mint előbb, azok, akiknek Mária Magdaléna újságolt el, vagy a két emmausi tanítvány, akik szintén hallottak már másoktól arról, hogy ő él, ha így viszonyulunk továbbra is ehhez a különös hírhez, akkor a mi húsvéti ünneplésünk hiába való. Ezt a szót gyakran használja Pál apostol az 1 Korintus 15-ben. Ha Krisztus nem támadott fel, akkor hiába való a ti hitetek. Ha Krisztus nem támadott fel, akkor hiába való a mi ünneplésünk. Akkor valami valótlan esemény jegyében próbálunk mi magunknak ünnepet kovácsolni. Vajon nem azért van az, hogy a húsvét megfoghatatlannak tűnő központi eseménye távol lévén tőlünk, próbáljuk valami látható, megfogható módon helyettesíteni azt, ami olyan elérhetetlennek tűnik számunkra. És akkor készítünk piros tojást, és oda kerül a nyuszika is, és még sok egyéb sallangja a húsvéti ünneplésnek, mint egy helyettesítendő valamit, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ugye a főpapok, mikor meghallották, hogy kezd terjedni ez a hír, hogy ő feltámadott és él, és a tanítványi közösség megmozdul és kilép zártságából, és keresztül kasul kezdik terjeszteni ezt a hírt, megijednek. Hát nem végeztünk elég jó munkát? Hát nem pecsételtük le, zártuk le kellőképpen a sírt, még őrséget is állítottunk oda, nehogy ellopják a holttestet, és majd azt a hazugságot terjesszék, hogy él, mert üres a sír. És hogy nehogy ez megtörténjék, még az őröket is utólag lefizették. Mondjátok, hogy elaludtunk, és míg aludtunk, odajöttek a tanítványaik, és ellopták a holttestet. Hullalopással, hazugsággal vádolták a Jézus tanítványait. Ezzel akarták a Jézus feltámadását eltussolni. De testvérek, ez lélektani képtelenség, hogy hullalopásból és hazugságból ekkora erő, ekkora hatalom és egy 2000 éves egyház támadott volna. Képtelenség lenne vállalni egy holt, rég elporlatt Jézusért azt a mártíriumot, ami végig kíséri a kereszténység történetét. Egy halott Krisztusért senki nem ment volna a halálba. Ráadásul gyakran énekelve, mint az őskeresztjének a vadállatok arénájába, a halálba. Egy halott Krisztus nevében nem tudott volna Pál apostol és a társa Silás a Filippi börtönben, éjféltájban, véres háttal, kalodába szorított kínos pozícióban öröméneket énekelni. Ez képtelenség lenne. Van itt valami titok, a húsvétnak a mélységes titka, amit csak hittel tudunk megközelíteni. Mert hogy ő él, az tény, hogy miként támad fel, és hogyan válhat élővé a holt, akit sírba zártak, nagy követ is hengerítettek a sírszájára. Ez titok. Magát, a Jézus feltámadását senki nem látta. Mint ahogy mondhatjuk, nem látja a jó gazda sem azt, hogy mi történik azzal a maggal, amit ő elvet a földbe. Ő csak később a csirázásnak, az új élet fakadásának az eredményét látja, amikor kibújik a földből a kalász. De hogy mi történik odalent a láthatatlan részben, hogy az élet a maga csodájában hogy pattan ki, és a kemény holtnak tűnő magból hogy lesz egy új test, ez mondhatni, hogy titok. Igen, sokszor a tudósok is állnak, csodálkoznak, és megtorpannak az élet különös titka előtt. Mert senki sem tudja igazán megmagyarázni, mi az élet. Egyik neves biológus azt mondja, a tudomány sok mindent meg tud magyarázni, ami az élettel összefügg, és amivel az élet jelentkezik, de hogy mi az élet maga, azt nem tudjuk. Milyen alázat kell. Egy neves tudós részéről, hogy kimondja, nem tudjuk, hogy mi az élet. Egy másik nagy tudós azt írja, hogy az életből mi igazán csak a halált látjuk. Vagy egy harmadik azt mondja, hogy senki sem látta, fogta meg az életet éppen úgy, mint az elektromos erőt sem. Mégis fény van ebben a teremben. De meg tudod fogni ezt az elektromos erőt, ami által ez a fény kigyullad itt? Nem tudod. Ugyanígy csak az élet jelentkezési formáit szemlélhetjük, mondja tovább ez a tudós. De magát az életet nem foghatjuk meg. Különös titok az élet. Ezt csak hittel tudjuk megközelíteni. És alázattal. Testvérek, egy elporlat holttestből nem támadt volna egy 2000 éves élet, az egyház. Mert élet csak életből, élőből támadhat. Mint ahogy egy tojásból kifújik egy új élet. Mert az a tojás is egy élő valami. És bizony a feltámadás csodájával csak azt tud kezdeni valamit, akinek adatik a hitet. Aki elkéri Istentől ezt a különös kegyelmi ajándékot. Uram, hitetlenül hiszek benned, ahogy Ady Endre fogalmazott. Vagy ahogy az evangélium beli apa fogalmazott, mikor kérte Jézustól az ő gyermekének a gyógyulását. És Jézus visszakérdezett, hiheted-e ezt? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Testvérek, nem kell azt különösen szégyelnie senkinek, ha első hallásra, első alkalommal nem tud mit kezdeni a Jézus feltámadásának a csodájával. Hát nézzük meg, a legközelebb állók is képeltek. Akik először hallották, hogy ő él, nem hitték. Mária Magdaléna asszonytársai sem hitték, a tanítványok sem hitték, az Emmaus felé haladó két férfi sem hitte. Hogy végső meggyőződésre jussanak, meg kellett jelennie magának, a feltámadottnak. Ő volt az élő bizonyíték. És ő meg is tette. Először megjelent Mária Magdalénának, aztán megjelent kettőnek, akik útközben mentek Emmaus felé, aztán végül megjelent a 11-nek az átajtók mögött. És még akkor is értetlenül álltak, csodálkozva, kételkedve, vajon ő az, vajon nem az, mintha más lenne, és mégis az, mikor megszólal, a hangja ugyanaz, de a lénye, a teste, a mozgása, mintha más lenne. Salvador Dali, a neves festőművész úgy festette meg a Krisztus, a megjelenő, feltámadt Krisztus alakját, hogy az ő alakján át lehet látni távolabb a hegyeket, a dombvonulatokat. Mert mint egy átlátszó, másféle test jelent meg. A művész lelki, érzékeny szeme így adta vissza, így érzékeltette számunkra, nézők számára, vagy művészet élvezők számára azt, hogy milyen is lehetett ez a különös, másféle test. Hogy a tanítványok is ámulva csodálkoztak, és nem értették. Hogyan is történhetik, hogy a halott újra élt? Testvérek, ezért kell nekünk elkérnünk a legnagyobb húsvéti ajándékul azt a belső lelki látást, aminélkül nem tudjuk megközelíteni az élet titkát. De nem tudunk mit kezdeni a halál titkával sem. Mert hogy aki él, előbb-utóbb szembesül a halál. Előbb a mások halálával, aztán a sajátjával is. És bizony arra föl kell készülni. És ezért kell hallanunk a húsvéti örömhírt, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Hogyan újjon Pál apostol az első korintusi levél végén, a 15. részben? Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Különös ez a fölkiáltás a Pál apostolnak. Halál, hol a te fullánkod? A halált egy olyan méhecskéhez hasonlítja, ami már megszúrta az áldozatát, és benne hagyta a fullánkját. És tudjuk, hogy az a méhecske többé másoknak nem árthat. Mert a csipős, szúrós fullánkját már ott hagyta valakiben. Nem lehet több áldozata. Mert nincs fullánkja. Halál, hol a te fullánkat? Ott hagyta a fullánkját Krisztusban. Ezért a halál nem árthat többé neked, sem nekem. Akkor is, ha besegít, mert valóban a halál csak besegít abba, hogy levetkezzük ezt a romlandó fors sátrunkat, és átmenjünk az örök életre. Ezért a hívő ember számára a halál egy alagút, ahogy mondta egy neves, egykori budapesti igehirdető testvér. A halál a hívő ember számára egy alagút, aminek nem csak bejárata van, mi ezt ismerjük, van bejárata, hanem kijárata is a mennyei örök életbe. Olyan alagút a halál, ami be kell menni ugyan, de ki is fogunk menni belőle az örök életbe érkezve. Ez a hívő ember kiváltság. Amikor azt kérdezi Pál apostol, hogy halál, hol a te fulánkod, ott nagyon érdekes kifejezést használ. Az eredeti szövegben az van, hogy centrum. Ezt a latin nyelv úgy adja vissza, hogy centrum. Ezt már rögtön értjük is. Mert hogy a centrum azt jelenti, hogy középpont. És amikor Pál apostol rákérdez a legyőzött halálra, mint egy diadalittasan, nos halál, hol a te erőd, akkor azt mondja, hogy nincs többé központi jelentőséged. Hiányzik a fullánkod, nincs mivel ijeszkes engem, nincs mivel riasztasd az embert, azt az embert, akit Krisztus megváltott, és akit örök szövetségébe befogadott, akit az élettel ajándékozott meg, azon már nincs hatalma a halálnak. Nem a tiéd az utolsó szó, hanem az életé. És ez a döbbenetes testvér. Húsvétkor nekünk ez a legnagyobb örömhírünk, hogy igenis, Jézus él. Kérdezhetnénk, hogy mikor van húsvét? Ugye tudjuk, hogy milyen vita zajlik a kelet és a nyugati kereszténység között, és ezt mi itt, Erdélyben élő, nagyon jól tapasztaljuk a bőrünkön, hogy milyen furcsa, hogy egyik felekezetnek ekkor van a húsvét, a másiknak meg amakkor. Hát az idén szerencsésen egybeesett a keleti és a nyugati kereszténység húsvét ünnepés. De mikor van igazán húsvétja valakinek? Nem akkor, amikor egyik vagy másik naptár szerint nagy nehezen kiszámítják, és beírják piros betűsen a naptárba. Nem akkor van valakinek a húsvétja. Hanem akkor, amikor valakinek megjelenik a feltámadott Krisztus. Akkor van a húsvétja. Húsvét első nap estéjén Jézus már megjelent a zárt ajtók mögött a tanítványainak. Ahol csak 10 voltak jelen. Ugye tudjuk, Judás már nem élt. És Tamás hiányzott, valahol máshol kojcált. De a 10-nek, akik együtt voltak, már első nap este húsvétja lett. Nem reggel. Kora reggel Mária Magdalénának lett húsvétja, mert Jézus neki jelent meg elsőként. Eltelt egy egész nap kétségek, félelmek között, magukra zárkózottságban, a 10 tanítvány életében. És nekik csak este lett húsvétjük, amikor megjelent köztük a feltámadt Krisztus. Tamásnak csak 8 nappal később lett húsvétja, mert akkor voltak újra együtt, immár 11-en, és Jézus újra megjelent az zárt ajtók mögött, most kimondottan a Tamás kedvéért. Hogy neki is legyen húsvétja. Mikor van valakinek húsvétja? Amikor megjelenik a feltámadott. Hogyan? Mindenkinek másképpen, más körülmények között. Nézzük meg, Mária Magdalénának korán reggel már a sírkertben. Olvassuk, hogy kettőnek más alakban, figyeljük csak. Útközben, mikor a mezőre mentek, más alakban. Mindenkinek másként jelenik meg. Nem lehet lemásolni. Ő neked egy istentiszteleti prédikációban üzent először az Isten, és ragadta meg a szívedet. A másiknak egy beteg ágyon a kórházban. A harmadiknak egy koporsó mellett, amikor célba ért nála az Isten kereső szava, az ő gyászán. Másiknak a börtön mélyén. Mindenkinek másként. Más formában, más körülmények között. De a lényeg az, hogy megjelenik. Egyszer egy depresszióval hosszú időn át küzdő asszony mesélte el a lelki gondozójának, aki eredménytelenül küzdött az ő depressziójával. Azt mondta ez az asszony, hogy egy éjjel félálomban így szólt hozzám Jézus. Lázár, jöjj ki! És rögtön értette a szót. Mert hogy így hívta ki Jézus Lázárt a sírjába. És ez az asszony megértette, hogy Jézus a feltámadott ki akarja őt hívni az ő depressziójának a mélységéből, az ő betegségéből, amit az orvosok sem tudtak meggyógyítani. És ekkor lett húsvétje ennek az asszonynak. És ekkor kigyógyult minden szorongásából, félelméből. Mert a szívéig ért ez az egyszerű jézusi hívás, az élő, feltámadt Krisztusnak a szava, Lázár, jöjj ki! Milyen jó lenne hasonlóképpen átélni az ilyen csodát, hogy mikor van valakinek húsvétja? Nyilván akkor, amikor ez a jézusi hívó szó célba ér, és amikor elkezd ébredezni a hit, amikor kezd derengeni valami más látás, amikor kezd megnyílni a lelki szem, amikor felismerjük, hogy a földi látható világ dimenzióján túl van egy másik valóság is, és mi annak a várományosai vagyunk. És azért adatik ez a testi lét néhány évtizedre itt a földön, hogy mi átöltözzünk az örök életre. Átöltözni a földi élet előszobájában az örök életre, arra a mennyei dicsőségre, amire elhívott minket az Isten. És ez a húsvét nagy ajándéka számunkra. Valaki így fogalmazott a hit és hitetlenség témakörében, hogy azt mondjuk, nem tudunk hinni. Valójában nem akarunk engedelmeskedni. Mert bizony, amikor hív minket az élő, feltámadott Krisztus, akár a Biblia szaván keresztül, amikor otthoni csendedben felütöd és kezded olvasni, amikor hív téged az élő Krisztus egy igehirdetésen keresztül, amikor hív téged egy hitben járó társad, testvéred által, vagy amikor hív téged egy különös megrendítő élet tapasztalat vagy esemény által, akkor nem mondd, hogy nem tudok hinni. Hanem akkor dől el, hogy akarsz engedelmeskedni, vagy nem akarsz engedelmeskedni. Mert aki elkezd engedelmeskedni az Istennek, az egyre jobban megismeri Istent, és az egyre jobban fog bízni benne, mert bízni csak abban lehet, akit megismertél előbb. Hinni csak abban lehet, akit ismersz. Ismered-e az élő, feltámadt Krisztust? Hogyan ismerhető meg? Úgy, hogy engeded behatolni életedbe az ő szavát, az ő hívását. Engeded, hogy átjárjon téged az ő lénye, az ő szeretete, az ő alázata, az ő ereje, az ő ellenállhatatlan szelídsége. Hogy megtörje a kemény ellenállásod. És ha ez megtörténik, akkor nem fogsz többé panaszkodni, hogy nem tudok hinni, akkor rájössz, hogy ha engedelmeskedsz, akkor a hit ráadás adatik ajándékképpen. És bizony erre van nagy szükség. Egy másik keresztény gondolkodó így fogalmaz, hogy nem a csillagok és a virágok némák, hanem az Isten tagadók siketek. Igen, Isten a csillagok és a virágok által is üzen, mint egy jelt ad önmagáról. A teremtő jelt ad a maga létezésére. A csillagok és a virágok által. A kicsiny fűszálban és az óriási tölgyben, ahogy énekeljük. Megmutatod önmagadat, hatalmadat, dicsőségedet. Egy kicsi rázó guza magban. Egy sarjadó új életben. Egy gőgicsélő csecsemőben. Megmutatja Isten az élet csodáját. Vajon van-e látásunk erre? Azt mondja ez a gondolkodó. Nem a csillagok és a virágok némák, azok beszélnek. Hanem mi vagyunk sokszor süketek. Ó, tele zsongja a szívünket, a lelkünket, az agyunkat. Ennek a világnak sok lármája, zaja, és nincs elég belső csendünk meghallani a csillagok és virágok üzenetét az élő Istenre. Pedig hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, mondja a zsidókhoz itt levél. És hit nélkül még a hétköznapi életünkben tudunk egy lépést sem tenni. Mert ha felszállsz a trolira, hogy elutazza a monostori, hinned kell, hogy aki ott ül a volánnál, az egy megbízható szakember, és nem egy vak, felelőtlen valaki, aki téged pusztulásba visz. És amikor belépsz a kenyérüzletbe, veszel egy kenyeret, hinned kell, hogy az a pék nem kevert mérget bele, és te azt bizalommal elfogyaszthatod. Érted, testvér, hogy hit nélkül egy lépés sem lehet tenni. Mert amikor reggel megfőzi a feleséged neked a kávét, akkor ott kell lenni a bizalom a szívedben, hogy abban valóban kávé van, és nem árt neked. És amikor te örömmel hazafogadott húsvétkor hazalátogató idegenből érkező gyermekedet, akkor bizalommal, nyitott szívvel fogadott, tudva, hogy nem egy ellenség érkezik, aki téged éjjel kirabol vagy agyonüt, hanem olyan valaki, akit szeretsz, és aki téged is szeret. Testvér, bizalom nélkül egy percig sem élhetünk. Hát akkor az Istenbe vetett bizalom, hit nélkül, hogy akarnál boldogulni? Ezért kell nekünk eljutni a húsvéti hit csodálatos ajándékáig. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy lám Jézus megjelenik, igaz ugyan szemükre hányja az ő hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nézzük csak meg Jézus, miről beszél. Hitetlenség és kemény szívűség, a kettő együtt. Hogy hallottuk az előbb? Nem hinni nehéz, engedelmeskedni nehéz. És kinek nehéz engedelmeskedni? Akinek kemény a szíve. Aki megmakacsolja magát önteltségében, büszkeségében, önigazságában, és azt mondja, tudok én boldogulni az Isten nélkül is. Meg az ilyen misztikus hallucinációk nélkül is, amikről a papok csacsognak. Nem tudsz boldogulni, testvér, mert előbb-utóbb legyűr az élet, előbb-utóbb kicsúszik a talaj a lábad alól. Nem tudsz boldogulni enélkül, a megtartó hit nélkül. És ezért kell odaborulni alázattal, feltámadt Krisztus lába elé, és azt mondja, hiszek, Uram, de légy segítség a hitetlenségemmel. Valóban igazad van, Uram, kemény volt a szívem. De immár örülök, hogy megjelentél nekem is. Hogy Pál sorolja fel az 1 Korintus 15 elején, hogy Jézus megjelent Péternek, megjelent 500 atyakinak, és végül, legutoljára mint egy idétlennek, mint egy torszülöttnek. Lelkileg érti ezt, torszülöttnek. Nekem is megjelent. És ez győzte meg, ez emelte fel. És ez törte össze kemény szívét, és ezért lett a korábbi keresztény üldözőből egy lángoló hitű keresztény. A Krisztus zászlójának a vívője, a Saulusból, Paulus, Pál, ami azt jelenti, hogy kicsiny, az Úr kicsiny, alázatos szolgál. Testvér, a húsvéti örömhír arról szól, hogy a sír üres. Ezt zente tovább. Mária Magdaléna, ezt mondták később tovább a tanítványok. És ez egyik legfőbb bizonyíték arra nézve, hogy Jézus él. Az iszlám nem dicsekedhetik ilyesmivel. A Mohamed sírja nem üres. A buddhizmus nem dicsekedhetik ilyesmivel. A Buddha sírja nem üres. De a Krisztus sírja üres. Aki a mai igét olvasta, a mára kiírt kis ige magyarázatot, fölkapta a fejét bizonyára, akárcsak én erre a nagyon megkapó kis rövid történetre. Hadd zárjam ezzel. Egy Filip nevű 9 éves kisfiúról van szó, aki Down-szindrómával született. A vasárnapi iskolában a többi gyerek gyakran kifigurázta a mássága miatt. Húsvét előtt egy héttel a tanító mindegyik gyereknek adott egy műanyagtojást, és arra kérte őket, hogy keressenek olyan dolgokat, amelyek az új életet jelképezik. Például magukat, leveleket, és tegyék a tojásba. Húsvét vasárnap majd kinyitják a tojásokat, és megbeszélik, hogy melyikben mit találtak. A gyerekek mindenféle dolgokat hoztak, virágot, pillangót, még kavicsot is. De amikor a tanító kinyitotta a Filip tojását, ennek a kis Down-szindrómás beteg gyermeknek a tojását, akkor az üres volt. A többi gyerek felkiáltott, hát ez nem jól csinálta. De a kis Filip megragadja a tanító karját, azt mondja, de jól csinálta. Azért üres a tojás, mert a sír is üres. Ezért van új életünk. Micsoda a jelképes üzenet ez. A sír is üres. Az osztálynak persze a torkának adta szó, és attól kezdve tisztelték ezt a beteg gyermeket. Noha tudta a családja, hogy nem sok van hátra ennek a gyereknek, de mégis mindenki nagy becsben tartotta. Aztán nem sokkal később súlyos betegsége el is vitte. És amikor az osztály odajárult a koporsójához, a rabatalához, akkor senki nem vitt virágot, hanem a tanítóval együtt mindannyian egy üres műanyag tojást helyeztek a barátjuk kis koporsóját. Mert hogy a sír üres. Lám egy szellemi fogyatékos gyermek is rá tud érezni a húsvét mélységes titkára. És akár egy ilyen kis egyszerű gesztussal is, egy üres műanyag tojással is, tud üzenni a környezetének. Azért üres, mert a Jézus sírja is üres. És ha a Jézus sírja üres, akkor azt jelenti, hogy van reménység. Hogy én sem maradok örökre a sírban. Mert ha ő feltámadott, akkor én is feltámadok, és a szeretteim is feltámadnak, és lesz folytatás. Van-e ennél biztatóbb, reménytelibb örömhír nekünk halandóknak, vagy gyászolóknak? Nincs. Ezért hát örüljünk mi is Mária Magdalénával, a többi asszonnyal, a tanítványokkal együtt, Krisztus sok-sok követőivel együtt. Örüljünk annak, hogy a sír üres. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 458-as ének első versét. 458-as ének így kezdődik, az Úr csodásan működik. Teremtő és megváltó Istenünk, háladással, örömújongással köszönjük meg neked, hogy a sír üres. Hogy Jézus nem maradt a halál fogságában. És ez reményt ad arra nézve, hogy mi, az ő követői, a benne hívők sem maradunk a halál prédái. Köszönjük, hogy testi porsátrunk levetkezése csak egy lehetőség és alkalom arra, hogy megérkezzünk a te dicsőségedbe, oda, ahova helyet készítettél előre a tieidnek. Köszönjük, Jézus, hogy ma is megjelensz. Beteg ágyon levőknek, uton levőknek, munkában levőknek, mint egykor a tieidnek. Különös az ellenségeknek nem jelentél meg, sem Pilátusnak, sem Kajafásnak, de megjelentél azoknak, akiknek az életében nagy űr támadt, akiknek hiányoztál. Órunk, erősítsd föl sokak szívében ma is ezt a hiányérzetet, hogy megérkezhess az életükbe, és betölthesd életük ürességét, és célt és értelmet adj az ő földi futásoknak. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a magányos lelkeket, a szenvedőket, az üldözötteket. Légy irgalmas hozzájuk. Áld meg további ünneplésünket, kegyelmes jelenlétedben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati külön persejbe ma elfogadunk adományokat. Egy súlyos gerincbeteg, 14 éves kislány, nagyon költséges műtétjének az anyagi támogatására. Pataki Borókáról van szó, a bogártelki lelkész testvérünknek, Pataki Leventének a kislányáról. Súlyos gerincferdülésben szenved, és műtétre kerül majd sor Budapesten, de több 10 000 eurós műtétről van szó. Szeretnénk maximális anyagi támogatást nyújtani, az egész egyház kerületben meghirdették ezt a gyűjtést, hiszük, hogy a mi gyülekezetünk is ki tudja venni a részét maximálisan egy nagyon költséges műtét támogatásából. Isten áldja meg a mi jókedvű áldozatunkat. Megérkezett az üzenet című újság, akik megrendelték, hátul átvehetik az asztalnál. Szét lehet nézni a könyvesstandon. Molnár Róbertnek, az egyik magyarországi hitben járó polgármester testvérünknek van egy nagyon érdekes könyve, legújabb kiadvány, hát az asztalán az is megvásárolható. Testvérek, a további ünnepi istentiszteleti rend ma este 6 órakor van istentisztelet, holnap másodnapján délelőtt 10-kor, este 6-kor, holnap délelőtt az istentisztelet folytatásában egy ifjúsági húsvéti előadás is lesz, várjuk erre is szeretettel a testvéreket, és harmadnapján délelőtt, kedden 10 órakor szintén ünnepi istentiszteletre várunk.